Ó, minden áldás a tiéd, Uram, minden dicsőség, minden hálaadás a tiéd, Uram. Köszönjük, hogy kimondhatjuk a szánkon, hogy hálát adunk neked, Atyám, minden napon. Minden napon, amit elvégzel az életünkben, azt a sok jó dolgot, Atyám. Te vagy a mindenünk, Te adsz nekünk mindig a jót, Te adod. Köszönjük, hogy minden rossz dologból is kimentesz bennünket, mennyei Atyánk, mert mi a Te utadon járunk és rád tekintünk. Hálákat adunk az itt jelenlevőkért, Uram. Hálát adok a drága életekért, akik itt egyenként velünk vannak. Köszönöm ezt a gyülekezetet, köszönöm, mennyei Atyám, hogy a Tieid vagyunk, mert nem az enyémek, a Tieid ezek a gyermekeid, Uram. Hálákat adunk ezért, mennyei Atyám, és megáldom az életüket minden napon, Uram, mert a Te gyermekeim. Köszönöm az életüket, köszönöm a családjukat, köszönöm minden lépésüket, amit a Te dicsőségedre tesznek meg, Uram. Köszönöm, hogy szolgálnak Téged, mennyei Atyám. Köszönöm, drága Úr Jézus, hogy Te eljöttél a földre, és bemutattad nekünk az Atyát, és megismerhetjük a Te igéd által a mennyei Atyát. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, mert Te vagy az ige, és élővé váltál bennünk. Az ige élő lett, és Te is élsz a mai napon is, drága Jézus. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy a Te igédet, a Te szavadat adtad a mi szánkba, amit kiszólhatunk. És megremeg minden, ha mi kiszólunk az igéből, minden jótát, minden igét, minden szócskát. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy az ellenségnek semmilyen nincs bennünk, Uram. Mert a drága Jézus legyőzte a kereszten az ellenséget. Hálákat adunk, hogy hatalmat adtál nekünk, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk, és az ellenség minden erején. És semmi nem árthat nekünk. Köszönjük azt a hatalmat, amit nekünk adtál, hogy használhatjuk. Köszönjük a drága nevedet, Jézus, amiben erő van. Köszönjük, amiben békesség van, amit kimondhatunk. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy vagy nekünk. Hálákat adok azokért is, akik az interneten hallgatnak minket. Köszönöm a nyitott szívüket, a halló fülüket, a látó szemüket, hogy meglátják a Te igazságodat, és a drága ige megélet bennük, és az életük minden napjára folyamatosan szolgálja őket. Hálákat adunk, Uram! Hálát adunk, hogy a mai napon is itt lehetünk, hogy egybe gyűlhettünk, és imádhatunk, magasztalhatunk Téged, leborulhatunk előtted, és megköszönhetjük azt, hogy a mai napon is felébredhettünk, és itt lehetünk együtt és egységben. Köszönjük, Úr Jézus, hogy itt állsz középen. Köszönjük a Szent Szellem jelenlétét, a kenetet, ami itt most jelen van. Hálákat adunk, Uram. Dicsőséget adunk, Uram, neked. Minden napon, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. És átadjuk a mai alkalmat, mennyei Atyám, a drága Szent Szellemnek. Drága Szent Szellem, irányíts és vezess a mai napon is minket, és add meg a szavakat a szánkba a Jézus nevében, mert mi mindig, Te mindig felkészítesz bennünket minden alkalomra. Köszönjük, mennyei Atyám, a drága Jézus nevében. Amen, amen, amen. Halleluja! Hálás a szívem, hogy így összegyűltünk a mai napon, és áldott legyen az Úr neve ezért, és együtt és egységben, közösségben lenni jó. Mindig velünk van az Úr, meg bennünk van, most már az új szövetségben élünk, és bennünk él az Úr, és velünk jön mindenhová. A mai napon az adventről fogok néhány szót szólni, minden évben megismételjük, mert minden évben eljön az idő, ahogy a 2022-es évben is eljött az adventi időszak ideje. Igaz, hogy holnap lesz az első advent vasárnap, de mi ma megünnepeljük már. És ez is egy
egy megemlékezés, ez az adventi időszak, ugyanúgy, ahogy karácsony megemlékezés, és a Jézus Krisztusunk születésnapját ünnepeljük, minden évben megemlékezünk, ahogy a mi szülinapunkról is minden évben megemlékezünk, ugyanúgy az Úr Jézus Krisztusról is megemlékezünk minden alkalommal. Tudjuk azt már, mindenki tudja, hogy az advent szó jelentése az, hogy eljövetel, érkezés. És az adventi időszak a várakozás ideje. Tehát van 4 advent vasárnap, ami karácsony előtt van, és minden adventi napon, minden adventi karácsonykor meggyújtunk egy szál gyertyát az adventi koszorún, ugye ez egy szokás lett a világba, és minden vasárnap meggyújtunk egy-egy gyertyát, és a 4 gyertya mind a 4 ég, 4. adventi vasárnapon. És ez a várakozásnak a jele, tehát Krisztus eljövetelét, Krisztus születését várjuk, tehát ez az eljövetel. A 2. advent pedig a visszajövetelről szól, tehát nem szabad összekeverni. Minden évben beszélünk róla, de jó, hogyha megismételjük, mert lehet, hogy éppen most értetek meg belőle valamit, vagy értünk meg bármelyikünk. Nem csak mi keresztények, hanem a világban is mindenki készíti ezt az adventi koszorút a 4 szál gyertyával, vagy ez egy szimbólum, ezt tudjuk. De mégis mi jut eszébe a világnak erről? Elkezdenek rohamosan vásárolni, mert karácsonyra be kell vásárolni egy csomó ajándékot, egy csomó ételt, és igazából tudjuk azt, hogy a világi embereknek, akik nem ismerik az Úr Jézus Krisztust, azoknak az ajándékozásról szól elsősorban, az adventi koszorúról, a karácsonyfáról szól az ünnep, hogy mekkora ajándékokat tudunk alá tenni, és valamilyen szinten egy emberi szeretet is van ilyenkor előjön bennük, de az isteni szeretetettől fontosabb, mert mi keresztények a drága Jézusunkat ünnepeljük, az ő születésére emlékezünk. Ez egy szellemi oldal, amit mi gyakorlunk, és hát dicsőséget adunk az atyának, hogy az ő egyszülött fia megszületett erre a világra, azért, hogy minket megmentsen. És ezt a világ nem tudja, de elhívott minket, hogy menjünk el, hirdessük az evangéliumot az egész népnek, az egész világon, hogy ők is megismerjék ezt a csodálatos utat, és azt, hogy újjá lehet születni, és Isten gyermekévé lehet válni. Az Úr megadja a szavakat a számba a Szent Szelleme által, és hálákat adok érte az Atyának, hogy fejlődünk minden napon az igéjében, és a tudásban, a szellemi tudásban. Tehát várjuk az Úr Jézus Krisztus megszületését, eljövetel. Megszületés. Ez az időszak már tudjuk, hogy ez megtörtént, ez már beteljesedett igazából. Az Ószövetség alatt volt a várakozási idő még, mert nagyon sok proféciát olvashatunk az Ószövetségben, számtalan profécia van, most tanulmányozzuk éppen az ószövetségi részeket, és rengeteg profécia van az Úr Jézus eljöveteléről. És hát hálákat adunk az Úrnak, hogy már Istenünk az ószövetségi idő alatt is, amikor még nem volt lehetőség az újjászületésre, már akkor használt embereket arra, hogy megjelentse azt, hogy jönni fog valaki, aki megment minket a szellemi halál átkától. És dicsőséget is adunk az Atyának. Mondtam, hogy van 2 advent, ugye most az első adventről beszéltem jobbára, és van a 2., ami az Úr Jézus visszajövetelét jelenti, ami azt jelenti, hogy az Úr Jézus nem fogja érinteni a földet a lába, a felhőkön jön el, és úgy fogunk hozzá menni. És hálákat adunk ezért az Úr Jézusnak, és ezt kitárt szívvel várjuk, és nem félelemmel, hanem Isten félelemmel várjuk, nem az emberi félelemmel, mert az egy szempillantás alatt lesz. És tudjuk azt mindannyian, hogy az utolsó időket éljük, már beleléptünk ebbe, nagyon itt a szele, lehet, hogy még csak nagyon a szélén vagyunk, de ahogy változik a világ, ahogy látjuk az időjárást, akár az időjárást, az emberek egymással való hozzáállását, a munkahelyeken, kint az utcán, nem kell részleteznem, hogy miről beszélek, mert ezt mindenki tudja, hogy igenis látjuk az áremelkedéseket, amire nem tekintünk mi keresztények, mert tudjuk, hogy az Úr betölti a mi szükségünket, az ő gazdagsága szerint dicsőségesen az Úr Jézus Krisztusban, és nem szabad arra tekintenünk, nem a félelem szellemét adtuk, hanem erőnek és a szeretetnek szellemét, ami egy mennyei dolog, és ezt nekünk magunkba kell szívni, és nem szabad engedni, hogy az ördög bármilyen csellel részt keressen az elménkbe, a gondolatunkba, hogy befogadjunk bármi rosszat is, amit a médiában látunk. Napi szinten csak a rossz dolgok, csak a rossz dolgok, folyamatosan csak a rosszat halljuk, csak a gyilkosságokat, csak az áremelkedést, csak a rossz híreket, szinte jó hírt nem is hallunk. Tehát ezért a tévét azt jobb, ha az ember félreteszi, és ritkán látogatja meg, mert nem azért van, hogy ott legyen a falon, meg kell nézni, aki szeretné, de nem folyamatosan, mert abból nem épülünk. Azért van Isten igéje, hogy ezzel foglalkozzunk. Igazából ez az első, amit az Úr kér tőlünk, hogy ő legyen az első, és amikor ő az első, akkor az életünk is jobbá válik. A családunk élete is, természetesen családunk van, akivel foglalkozni kell, és nagyon szeretjük is őket, és időt is szánunk, de az Úr mindig az időnket is betölti, hogy vele is mindig foglalkozzunk elsősorban. Jó, eltértem. Na, mindegy, az a lényeg, hogy az utolsó időket éljük, és nagyon figyelni kell arra, hogy minél szorosabb kapcsolatot vegyünk fel az Úrral. És azt csak az igéjén keresztül tudjuk, hogyha elmélkedünk rajta. Mert bízom benne, hogy tapasztaljátok azt, ha elolvastok egy igét. Nem tudom, hogy ti hogy teszitek. Nem is akarom megmondani, hogy tegyétek. De ha szóról szóra elolvasod, és szóról szóra elmélkedsz rajta, hogy az az egy szó mit jelent, mélyen a szívedbe vésed, és elgondolkozol rajta, hogy ez mit jelentett, mit mondhat az Úr ezzel kapcsolatban, azzal az egy szóval is, akkor ki lehet elemezni, és a Szent Szellemtől meg kell kérdezni, hogy mit jelent ez, és segíteni fog benne, hogyha gondolkozol rajta. Ha megnézed az utalásokat, az igének az utalását, ha megnézed más fordításokat is, hogyha ha van rá lehetőséged, az egyszerűbe biztos, hogy van, mert az az egy lehetőségünk megvan itt, aki nem tudja a számítógépet használni, vagy nincs lehetősége rá. De nagyon fontos, hogy több fordításban megnézzük, nagyon fontos, hogy az utalásokat megnézzük, mert nagyon szépen összetevődik. Ez ugyanolyan dolog, mint amikor van egy történet az evangéliumban, és azt az egy történetet mind a három evangéliumban megtaláljátok, a János evangéliumot, azt egy kicsit úgy félretesszük, mert abban nincs benne minden történet. De a három evangéliumban általában megtalálunk minden történetet, és amikor mindegyiket átolvassuk, akkor összetevődik egy nagyon szép történet, és egy nagyon szép szellemi dolog, amit megélhetünk mi is. Nagyon jó, ugye hallottatok most nemrég a Léviről, amit tanítottam, hogy mennyire jó, mikor beleéled magad, hogy te is bűnös voltál. Mindannyian bűnösök voltunk. És milyen jó, hogy Jézus oda jön hozzánk, és megszólít minket, és elhív minket, hogy az ő útján járjunk. Hogy szabaduljunk meg azoktól a dolgoktól, amiben még benne vagyunk. És keresztényként is arra igyekszünk figyelni, hogy még mit kell javítani, Uram, hogy megváltozzon ez és az a helyzetem, hogy jobbá váljon az életem, hogy gyógyuljak meg, hogy szabaduljak meg a rossz dolgoktól, a rossz gondolatoktól. Ezért kell mindig ráfókuszálni az Isten dolgaira. Tehát nyitott szívvel várjuk az Úr eljövetelét. Szokták mondani nekem, hogy ráérünk arra még. Az Úrnak megvan az időzítése, és azt mindig ki kell várni. És Isten tudja minden lépésünket, Isten tudja azt, hogy mikor mi fog történni. Igazából ezek a szellemi dolgok. Az 1 Péter 1.20-as igeverset olvasnám el nektek, a miénkből is, és az egyszerű fordításból is, de előtte még azt tudnunk kell, hogy a 4 szál gyertyának mi a szimbóluma. Ugye a hit, remény, szeretet, béke vagy öröm. Mert ezt azért mondom el, mert fogok felolvasni egy részt majd a Lukács evangéliumból, ami legfőképpen az örömre utal meg, a békességre az utolsó szár gyertyánál, mert ahogy közeledünk karácsony fele, meghozza Isten a fia által a békességet és az örömöt nekünk. És hogy milyen szépen benne van ez az írásban. Tehát az 1 Péter 1:20-21 azt írja, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek. Amen. Azt mondja az egyszerű fordításban a 20-as vers. Isten már a világ teremtése előtt kiválasztotta Krisztust, aki csak most, ezekben az utolsó napokban jelent meg érettetek. Amen. Tehát azért olvasom el az egyszerűt is, mert azt írja itt, hogy az idők végén, de itt az utolsó napok arról szól, hogy az ószövetségi utolsó napok. Mert azt írja, hogy jelent meg értetek, tehát Jézus megjelent értünk, vagyis megszületett. Tehát az ószövetségi időnek vége, és Jézus megszületett, de még a törvény alatt született meg, mert ezt is bizonyítja az ige, amit fel fogok majd olvasni. Tehát az Ószövetségben várták, reménykedtek, várták az Úr Jézus eljövetelét, ahogy mondtam, a proféciák által is megkapta a nép, hogy Jézus el fog jönni, tehát el fog jönni egy megváltó. 21-es vers azt írja, hogy sőt, a halálból is feltámasztotta őt, és dicsőséget adott neki, Krisztus által hisztek, és reménykedtek ti is Istenben. Ez volt az egyszerű fordítás. A miénkben úgy írja, hogy akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott néki, hogy a ti hitetek és reménységetek Istenben legyen. Halleluja! Tehát Istenben legyen mindig a bizodalmunk, a hitünk. Az Istenben, az Úr Jézus Krisztusban, a Szent Szellemben. Bennünk élnek ezek. A Szent Háromság bennünk él. Úgyhogy mi meg ő benne. Tehát ezt is meg kell érteni, hogy itt van belül. Akkor miért vagyok zaklatott? Miért vagyok beteg? Miért vagyok meggyötört? Ugye el kell ezen gondolkodni, hogy miért jönnek ezek a dolgok. Mert ott a lelkünk, a gondolkodásunk, a lelki világunk, az érzelmeink. És az a baj, hogy nagyon-nagyon az érzelmeinkre fókuszálunk. Legelső sorban jön valami fájdalom, jön valami támadás, jön valami rossz szó, amit a másik nem jól fejez ki, vagy éppen rosszul mondott valamit, vagy éppen úgy is akarta, hogy szúrjon meg vele, én meg el is fogadom ezt. Hú, de jó! Pedig a Jézus mennyi szúrást kapott, mennyi fájdalmat, farizeusok hányszor megbántották. Nem csak a farizeusok, még a tanítványai is. És nem a lelki problémáira gondolt. Ő is emberi lény volt, és lelki ember volt, mert a földre jött és testben született meg, de nem az érzelmeire fókuszált, hogy most mi történt. Még amikor Keresztelő János meghalt, akkor is. Vagy Lázárt, mikor támasztotta fel. Akkor is erős volt hitben. És akkor is az Atya akaratában járt. Bármi történt körülötte. És sokan, amikor haláleset, vagy bármi olyan történik az életbe, vagy baleset, tehát szenvednek, és azt mondják, hogy Isten akarta így. Hogy Isten csinálta ezt. Annyira el vannak az emberek tévedve, és nem azért mondogatom ezt, de tényleg fantasztikus dolog megismerni az Ószövetséget. Hogy mennyi mindent meg lehet belőle látni. Nagyon sok mindent meg lehet érteni belőle. És teljesen másképp látják az Ószövetségben Istent. Nem azt mondom, hogy az Ószövetségi Istent, hanem az Ószövetségben az Istent. Pedig ugyanolyan Isten volt, mint aki most. Csak más volt a helyzet. És az emberek hozzáállása is. Majd ma fogtok belőle hallani pár dolgot, én úgy gondolom, majd a Feri pásztortól, mert nagyon mélyen ki lehet elemezni ezeket a ószövetségi dolgokat. Tehát, ahogy mondtam is, hogy az utolsó napok az nem a világ végét jelentette, hanem az ószövetségi idők végét. És ahogy mondtam, ez már múlt idő. Ez megtörtént, beteljesedett. Jézus születése, és ha megnézzük, pont ezen a ponton találkozik a megszületésnél a megváltás is. Mert egymás után írta itt is az ige, hogy sőt, a halálból is feltámasztotta őt. Tehát nagyon-nagyon összefonódik ez a két dolog, és akkor még az új szövetségbe való átlépésnek még volt vissza egy átmeneti időszaka. Ezt nagyon fontos látni, ami Jézus születésétől a megváltásig történt a négy evangélium. Ugye erről beszélünk. Egy átmeneti időszak, és a Galata 4:4 elmondja, hogy a Ószövetséghez kapcsolódott még a törvény által, tehát a törvény miatt, de átmeneti időszak volt, ahol már Jézus az új szövetségi tanokat tanította nekünk. Tehát Galata 4:4 egyszerű fordításban is megnézzük, de megnézzük a miénkből is Galata 4:4. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. És az 5. vers, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerhessük a fiúságot. Tehát itt van az üdvösség, az újjászületés benne, a megváltás. Tehát azt írja az egyszerűben, Galata 4:4, hogy amikor pedig eljött a megfelelő idő, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, és a törvény ideje alatt élt, hogy felszabadítsa a törvény uralma alatt élőket, és hogy bennünket Isten a maga fiává fogadhasson. Milyen fantasztikus dicsőség az Úrnak. Tehát eljött a megfelelő idő. Istennek van egy rendje, és mindig megfelelő időben jön el, aminek el kell jönnie. Akár az életünkre vonatkozóan, akár más dologban. Tehát a megfelelő időben jött el a drága Jézusnak a születése. És dicsérjük ezért őt, hogy megszületett erre a világra, és Istent dicsérjük azért, hogy ő odaadta a fiát értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. A második adventhez viszont szeretnék egy igét felolvasni, az 1 Tesszalonikából. Azt mondja, 1 Tesszalonika 4:16-17. Azt mondja az ige. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk vele együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Amen. Dicsőség az Úrnak. Az egyszerű fordítás úgy írja, hogy akkor maga az Úr fog leszállni a mennyből. Felhangzik egy hangos parancsszó, az angyalok fejedelmének hangja, és Isten trombita jele. Akkor fel fognak támadni azok, akik úgy haltak meg, hogy hittek Krisztusban. Ők lesznek az elsők. Ezután mi következünk, akik akkor még életben leszünk. Feltámadott testvéreinkkel együtt az Úr fölemel magához bennünket a felhőkön a magasságba. Együtt fogunk mindannyian szemtől szembe találkozni az Úrral fönt a levegőben. Ettől a pillanattól fogva pedig mindörökké együtt fogunk lakni Urunkkal. Amen. Ezt azért, hogyha mélyebben elolvasod és elgondolkozol rajta, azért nagyon-nagyon megsimogatja a szívünket. Higgyétek el, hogy nagyon jó lesz nekünk ott az Úrral, amikor eljön az az idő, a megfelelő idő. A Lukács evangéliumhoz lapozunk el. A második fejezetében találunk egy igesort. Ugye itt Krisztus születéséről szól az ige, és tanítottam is már minden évben arról, hogy miként történtek az események, hogy Mária megfogant, és hogy eljutottak arra a helyre, ahol meg kellett Jézusnak születnie. És itt a pásztorok ott voltak a mezőn, és legeltették a nyájat. Erről szeretnék olvasni itt egy részt, hogy mi történt itt. a Lukács evangélium 2. fejezetében, a 8. verstől olvasom. Azon a vidéken pedig pásztorok voltak, akik kint a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé, hirdetek néktek nagy örömöt, mely minden népnek öröme lészen. Mert ma született néktek az üdvözítő, aki az Úr Jézus Krisztus a Dávid városában. És pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és jó akarat az emberekhez. Eddig olvasnám, amen. Hát itt is, hogyha tanulmányozzuk ezeket a ige sorokat, azért gondoljatok bele, hogy ezek a pásztorok ott voltak a mezőn, és egyszer csak megjelent az angyal, és mondja nekik, hogy ne féljetek. Tehát azért gondoljunk bele, azért nekünk is megjelenne egy angyal egy dicsőségfénybe, akkor mi is meglepődnénk szerintem, még talán levegőt se tudnánk hirtelen venni, legyökerezne lábunk. És ugye ez egy nagyon meglepő dolog volt nekik, hogy most mi történik itt, nem tudták elgondolni. És azt mondja nekik az angyal, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömöt, mely minden népnek öröme lészen. Tehát ez is egy előjel, hogy az Úr Jézus megszületett, de a megváltás van benne a kulcs, hogy nagy öröme lesz minden népnek, amikor az Úr Jézus megvált minket, és újjászülethetünk, és ha hiszitek, hanem ha egy ember újjászületik, milyen nagy öröm van a mennyben. Micsoda buli lehet ott. Tehát ott hatalmas öröm van a mennyben. És mit mond még nekik, hogy dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és jó akarat az emberekhez. Tehát békességet hozott ezzel a jó Isten, jó akaratot, de nem arról beszél itt, nem arról a békességről, vagy éppen megbékélés, nem az emberek közötti megbékélésről szól, hogy az emberek megbékélnek egymással, hanem az Istennel való megbékélésről. Tehát Isten, tehát mi emberek megbékéltünk Istennel. Tehát ezt fontos tudni, hogy ez is benne van. Hát ezek csak ilyen kis gondolatok, amik így jöttek nekem, hogy miről is beszéljek, és írja a János evangélium 1. fejezet 14-es verse, mindjárt be fogom fejezni a mai tanítást, azt írja, hogy és az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Amen. Egyszerű fordítás mit ír? Az ige húsvér emberé lett, és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük az ő dicsőségét. Igen, a mennyei atyától származó egyszülött fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik. Amen. Tehát Jézus lejött a mennyből, megszületett egy anyamében, megszületett és húsvér emberré lett, közöttünk járt, és amikor ezt tanulmányoztam, egy kicsit gondolkodtam rajta, akkor az jutott eszembe, hogy ez az írás, ez a Biblia, ebben benne van az összes ige, amire szükségünk van. Benne van Jézus. Tehát ez egy könyv, ez egy fizikai dolog. Amikor Jézus megszületett testben, ő is fizikai dolog volt, fizikai testben született, és ő benne volt az összes ige. Tehát ő maga volt az ige, tehát volt egy ház, egy földi ház, amely hordozta Isten igéjét. És így a Bibliával hasonlítottam össze, ez jött így gondolatba, hogy ő itt volt, és ő csak az igét mondta ki, ő soha nem mondott semmi más szót, csak az igét, ami le van írva. És gondoljunk bele, láttatok már Jézusos filmeket, ő soha nem beszélgetett arról, hogy milyen problémái vannak. Soha nem beszélgetett másról, hanem csak az Isten igéjét mondta, és ezért jött talán ez a gondolat, hogy ő volt az a földi sátorház, akiben az ige lakott, az a ház, hogy az összes ige. És azt írták le ebbe a könyvbe. Dicsőség az Úrnak, amit ő kimondott. Tehát ez egy ilyen új dolog számomra, hogy ez megmutatta az Atya. És Isten igéje nem mulandó, nem romlandó. Tudjuk, hogy ez örökké megmarad, és mindig is ugyanaz marad, nem változik. És ez örökké való marad, és romolhatatlan mag. És ez az utolsó igém, amit felolvasok nektek az 1 Péter 1.23-ban, azt írja, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Amen. Ugye le van írva. És az egyszerű fordítás is alátámasztja. Újjászületettetek, tehát újjászülettünk, de az új életetek már nem halandó forrásból származik, mint a földi élet, hanem halhatatlanból. Ez a forrás pedig Isten beszéde, amely élő és örökké érvényes. Halleluja! Ugye milyen szépen elmondja Isten igéje az igazságot. Tehát Jézus ma is él, élni is fog, Isten beszéde örökké megmarad, és ezt nem veheti el tőlünk senki.
Amen.
Amen. Amen. Ha valakinek jött valami gondolat, vagy valami ige, amiről tudunk beszélni, vagy valami bizonyság, vagy bármi, amit találtatok az igéből, azt lehet mondani. Ha nincs most így kérdés, vagy más, most akkor meghallgatjuk itt a ószövetségi gondolatokat, mert nagyon jók vannak benne.
Bízom benne, hogy még a szellemi pucolkotók nincsen tele, és van még befogadó képességetek. Nagyon sok ószövetségi kijelentéssel találkoztunk, és ebből szeretnék néhányat megosztani veletek. Nem készítettem külön tanítást, hanem a jegyzetekből a lényeglátást kérve az Úrtól szeretnék megosztani dolgokat veletek. Elsőként azzal kezdem, elsőként egy meglepő kijelentéssel kezdem. Hogy ami a Bibliában van, az nem minden Isten szava. Első hallásra lehet, hogy meglepő. De rögtön meg fogom világítani, hogy miért. Egyrészt, ha emlékeztek Anániás és Szafia történetére, ők hazudtak. És a hazugság is le van írva, mint tény. Az nem Isten szava. Az egy eseményt rögzít. Aztán, akkor ide kapcsolom a Jób 1.21-et, mert most megtaláltam az igét. Jób 1.21-et is, mert ott is ugye arról szól, hogy Jób nem látja tisztán Istennek a természetét, jellemét.
És mondta, mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve.
Amen. Sajnos még a mai napon is idézik a temetésen azt, amikor valaki korán meghal, ideje korán meghal, hogy az Úr adta és az Úr vett el. Szeretném alátámasztani, hogy ezt is jól lássátok.
De Jobbnál maradunk?
Jobbnál vagyunk. Tehát Jobb azt mondja, hogy az Úr adta, az Úr vett el, mert nagyon sok katasztrófa érte, kár érte őt. Aztán Rút könyvében Naomi, aki Rutnak az anyósa, elvesztette a férjét, meghalt a két gyermeke, a két fia. És ő is Istenre fogja azt, hogy Isten volt az okozója. Na most az a helyzet, hogy az Ószövetségben, mivel nem voltak újjászületve, nem volt kijelentésük Istenről. Félre ismerték Istent. Egy rossz képet alkottak Istenről. Azt tudták, hogy azért van valami szellemi világ, meg ott történnek dolgok, de nem láttak tisztán. Ha jól megfigyelitek, és lehet, hogy be is fog ez ugrani nektek, hogy az Ószövetségben nagyon keveset olvasunk az ördögről. Mert egyszerűen nekik nem volt szellemi felfogó képessége. Tehát ezért Isten nem is tudott velük foglalkozni ilyen szinten. Tehát a lényeg az, hogy Jézus kereszthalála után az emberek újjászülethetnek, megismerhetik az igazságot, megismerhetik Istennek a valóságos természetét, az ő szeretetét, valójában az a sok szörnyűség, ami az Ószövetségben történt, az is mint az ember érdekében történt. Tehát védelme érdekében, megőrzése érdekében. Ez volt az első gondolat. Új témára váltok, a vízfakasztással kősziklából. És itt két eseményt nézzünk meg. 2 Mózes 17.6. Mivel Izrael népe a pusztába vándorolt, és nem volt innivalójuk sem nekik, sem az állatoknak, ezért ugye panaszkodtak. És Isten szólt Mózeshez, hogy olvassuk el a 17.6-ot.
Íme, én odaállok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jön ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék Mózes Izrael vénei szeme láttára.
Amen. Itt jól figyeljétek meg, hogy itt azt parancsolta Isten Mózesnek, hogy üssön a sziklára. Az Új Szövetségből tudjuk, hogy a szikla Jézus előképe. Mert Jézus hozta el nekünk az élő vizet. Ott ugye fizikálisan kaptak innivalót, tehát ihattak, a szomjúságukat oldhatták. A következő ige a 4 Mózes 20.8-ban található. 4 Mózes 20.8-ban, itt is hasonló a helyzet, a nép szomjazott, nem volt víz, és Isten megint mondott egy utasítást Mózesnek, hogy mit tegyen. 4 Mózes 20.8.
Vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a te atyád fia, és szóljatok ím e kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet, és fakasz vizet nékik e kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak.
Amen. Megfigyeltétek, hogy itt nem azt mondta, hogy üssön, hanem szóljon. Tehát egy parancs volt, hogy mit tegyen. Viszont Mózes olyan dühös volt már a népre, hogy egy kicsit lázadásban volt, ellenszegülésben volt, és olvassuk a 10-11-es verset, hogy mi történt. Ugyanitt.
És összegyűjték Mózes és Áron a gyülekezetet a kőszikla elé, és mondanékik, halljátok meg most ti lázadók, avagy e kősziklából fakasztunk-e néktek vizet? És felemelé Mózes az ő kezét, és megüti a kősziklát az ő veszélyével két ízben, és sok víz ömle ki, és ivott a gyülekezet és az ő barmai.
Tehát Isten azt mondta Mózesnek, hogy szóljon a kősziklához, ő meg ellenszegülésben volt, nem azt tette, amit Isten mondott, hanem kétszer ráütött a kősziklára. Ebből problémák lettek. Ugyanis Mózes nem mehetett be az ígéret földjére, ez volt a Isten szigorúságának a következménye. Tehát, mint előbb említettem, a szikla Krisztus előképe. Először, amikor ráütött, víz fakadt. És ugye ez jelenti a Krisztusnak a szimbolikus kereszthalálát, hogy érdekünkben érte őt a csapás. És az élet vizét nekünk adta ezáltal. Viszont a kereszthalál után már nem kellett, hogy újra csapás érje Jézust. Tehát a második esetben, amikor szintén a kősziklából kellett vizet fakasztani, akkor helytelenül járt el Mózes, mert Jézust nem kellett újra, és nem lehet újra keresztre feszíteni. Tehát itt egy nagy hibát követett el. És ezért ugye nem mehetett be az ígéret földjére. Remélem érthető volt, amit mondtam. A következő. A kígyók a pusztában. 4 Mózes 21-ben találjátok, hogy a kígyók elkezdték marni a népet. És hát ugye a mérges kígyók voltak, ugye a mérettől meg is haltak. Igazából az igéből úgy tűnik, mintha Isten parancsolta volna meg a kígyónak, hogy marják a népet. De a kígyó alaptermészete, az alapviselkedés az, hogy mar. A másik dolog pedig, a zsoltárokból ez kiviláglik, hogy a kígyók már eleve ott voltak, meg a skorpiók is. és addig, amíg a nép engedelmeskedett Istennek, addig Isten tudta a népet oltalmazni ezektől a halálos állatoktól. De amikor a nép bűnbe esett, akkor saját maguk nyitottak ajtót az ellenségnek, azaz a kígyóknak. És a 4 Mózes 21.9-ben azt olvassuk el.
Csinál azért Mózes részkígyót, és feltűzi azt póznára. És lőn, hogyha a kígyó valakit megmarvala, és az feltekinte a részkígyóra, életben marad-e.
Amen. Tehát ezt is Isten utasítására készítette Mózes, és amikor felnéztek, az nem egy futó pillanat, hanem erősen nézték, és elkezdtek ráébredni, hogy az mit jelent. A kígyó egyébként ugye sátánt jelképezi, és meg kell értenünk azt, hogy amikor Jézus a kereszten függött, akkor ő bűnné lett, betegségé lett, mindené lett, ami a pusztításunkra tört. Egy kicsit zárójelben megjegyzem, hogy igazából kígyóvá lett, amikor magára vette ezt a sok rossz dolgot. Tehát így fest a részkígyós történet. Ez csak egy szösszenet. Mi az igazi alázat? Az, amikor önmagunknak a végére érünk, tehát nem a saját erőnkre támaszkodunk, meg az okoskodásunkra, és minden bizalmunkat Istenbe vetjük. Ez egy igazi alázat. Ige is azt mondja, hogy minden gondotokat őrá vessétek. És Isten fog olyan helyzetekbe vinni bennünket, ahol lehetőségünk lesz arra, hogy bízzunk benne. Itt látjuk a pusztai vándorlás során is, hogy de a saját életünkben is. És hogyha a helyzeteinkből, a problémáinkból nem hagyjuk ki Istent, akkor minden a javunkra lesz. Semmi jelentősége nincs annak, hogy milyen volt a múltad, hogy honnan jöttél. Mert Isten, amikor újjáteremti az embert, akkor minden törlődik. Új, tiszta menetlevéllel indulunk tovább az életben. Józsué könyvében szó van a Jerikó falairól. És igazából én két dolgot kapcsolok össze, mert ebből kaptam egy kerek kijelentést. A szavaink ereje. Erről több tanítást már hallottatok, elméletileg tudjátok, hogy szavak ereje. Igazából odaért Izrael népe Jerikó városához, Jerikó falaihoz, de ez olyan óriási méretű városfal volt, hogy a tetején szekerek közlekedtek. Na most, nézzük meg a Józsué 6.2 mit mond.
És mondta az Úr Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt.
Először is, Isten előre megmondta Józsuénak, hogy győzni fognak. Aztán a másik feladat, hogy előre látnunk kell azt, a célt, most ebben az esetben a városfal leomlását, de ugyanígy látnunk kell a betegségeinknek a leomlását, a problémáink leomlását, az anyagi gondok leomlását, tehát előre látnunk kell, szellemben. Először is Isten ad nekik utasítást, egy haditervet, amit a világi emberek, a világi hadvezérek úgymond kinevetnek. De még a városban lakók is, akik a falakról néztek le Jerikóban, azok is gondolták, hogy itt valami nincs rendben náluk, mert az volt a haditerv, hogy 6 napig járják körül egyszer, dicsérettel, énekkel, a 7. napon pedig 7-szer járják körül. És erre le fognak omlani a falak. Na most, hogyha valaki az okos dobozára hallgat, akkor azt mondaná, hogy ez nonsense, ez lehetetlen. Tehát ez volt az isteni terv, amit Józsuénak mondott. Józsué megengedelmes volt, és ezt megcsinálták. Viszont, hogy el ne rontsák a dolgot, ne tegyenek rossz megvallást, ezért a 10. versben azt mondja, hogy a hangotokat se lehessen hallani. Tehát ne szóljon meg senki addig, amíg Józsué, ő volt ugye Mózestől vette át ugye a vezetést, amíg nem szólok, hogy kiáltsatok. A Józsué 6.16-ot olvassuk.
És lőn, hogy a hetedik forduláskor kürtölnek vala a papok a kürtökkel, Józsué pedig mondta a népnek, kiáltsatok, mert néktek adta az Úr a várost.
Amen. Amen. Tehát még mindig álltak a falak. Ez egy hitbeli kijelentés volt. Tehát ez már a legutolsó forduló volt, a hetedik napon a hetedik forduló. Fizikailag még semmit nem láttak, de utána történt valami. Először is, ha igazi hit van, akkor a csatakiáltás már azelőtt jön, mielőtt bármi eredmény látnánk. Vonatkoztassuk ezt a problémáinkra, a gyógyulásra és mindenre. Tehát előtte kell már csatakiáltást mondanunk, hogy köszönjük Uram, hogy a betegségtől ugye Jézus megváltott. De a legújabb örömhíradó újságban is vannak olyan bizonyságok, amik arról szólnak, hogy úgy gyógyultok meg, hogy dicsérték Istent. Úgyhogy ajánlom figyelmetekbe. Van itt egy alapelv, hogy hitáltal kiáltasz, mielőtt természetes szinten látod a dolgot, és kihirdeted a győzelmet, amit szellemben kaptál. Na a lényeg az, hogy ezek az óriási várfalak, várost védő falak nem ledőltek, nem összecsuklottak, hanem lesüllyedtek a földbe. És a régészek ezt állítják és bizonyítják. Tehát a szavak teremtő ereje. Aztán, hogy a szavak teremtő erejét folytassuk, a Góliát történetével folytatom. A Góliát 6 könyök és 1 arasz magas volt, az magyarul 3 méter. Itt a mennyezet talán 260-80-70. Tehát nem férne el itt a helységbe. Ott áll a 2 sereg egymással szemben. A filiszteusok és Izrael népe. Ami eddig nekem sem merült fel, a túlerőben levő filiszteus sereg miért nem rohanta le Izraelt? Csak egymásnak kiáltoztak, meg hívtak ki ugye a Góliát, ugye a Izraelnek a harcosát. Hát megmondom, hogy miért. 1 Sámuel 17.1. Itt el van rejtve valami. Van itt 2 városnév.
Összegyűjték a filiszteusok seregeiket a harcra, és összegyűlének Sokónál, mely Júdában van, és táborozzának Sokó és Azéka között, Efes-Damimnál.
A Sokó az védelmi sövénykerítést jelent. A nehezen kimondható Efes-Damim, az pedig azt jelenti, hogy vérhatár vagy vér nélkül. Na most, ebből azt kell meglátnunk, hogy az ördög nincs hosszú pórázra eresztve. Mert a filiszteus csapat, a filiszteus sereg egyszerűen nem lerohanta Izraelet, hanem ugye egy harcost hívott ki. Tehát várakozott. Magába se volt talán biztos. Vagy pedig itt volt ez az isteni védelem. Igaz, hogy nem vagyunk mindig 100%-os a hitben, mert a hitünk naponta hullámzik, de ennek ellenére az ördög még nem tudott elsöpörni bennünket. Mert Isten körbevett minket egy védelmi sövénykerítéssel, és egy vér határral, egy vérvonallal, amit én naponta imádkozom is. Egyébként Góliát az ördögöt jelképezi. Most jön a lényeg. Kiállt ez a kis vékony fiú, a Dávid, még a páncélruhát se tudta elviselni, a súlyát, tehát úgymond civil ruhába állt ki, és a győzelem szavát szólta. Felsorolok verseket, nem olvassuk el mindet. Az 1 Sámuel 17-ben, 29-es vers, ott a beszélgetni szó azt jelenti, hogy győzelmi hír. 32-es vers, 34-es vers, 37-es, 39-es vers, és végül a 45-46-os vers, amit elolvasunk. Mert ez a legfontosabb.
Dávid pedig mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illetél. Ma kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad, a filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni, a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, van Istene Izraelnek.
Amen. Egy szál paritjával állt ki Dávid Góliát ellen. És mielőtt még győzött volna, ezt a győzelmi hírt hirdette ki, hasonlóan, mint Jerikónál történt. Tehát a szavak teremtő ereje. Persze ezek csak úgy működnek, ha hitet is kapcsolunk hozzá. Hallottatok a kimondott szó erejéről. Isten bennünket az ő képmására teremtett. Ő is a szavával teremtette a világot. Mi pedig beszélő szellemek vagyunk. Mert a legfőbb lényünk ugye a szellemünk, és tudunk beszélni, hatalmat kaptunk Jézus neve által, és parancsolhatunk, rendelhetünk a problémáknak, a helyzeteknek, a körülményeknek. Tehát ez is egy pozitív oldalát mutatja a szavak teremtő erejének. Most viszont rátérek harmadik eseményként a Rút könyvére. A főszereplője Naomi, Rút anyósa, akinek meghalt a férje, meghalt a két fia, és mit mondott? Hogy hát Isten tette ezt vele. Persze csak ugye azért, mert nem volt világossága, nem volt kijelentése. Hát egy szellemileg halott ember ennyit tud. Viszont itt az Úr mutatott egy nagyon érdekes dolgot. Énség idején először is elmentek egy tiltott helyre, azaz elmentek Egyiptomba. Elimélek volt a férj, aki körülbelül 10 évig egyiptomi tartózkodás után ugye meghalt. És volt két fiúk. A két fiúk ott Egyiptomban megnősült, de mind a két fiú ott kint meghalt. Tehát Naomi is özvegy lett, meg a két menny is özvegy lett. Na most azt szeretném, hogy ezt meglássátok és megértsétek. Mi volt a két fiúnak a neve? Az egyik fiú neve Mahlon, ami azt jelenti, hogy betegség. A másik fiú neve az volt, hogy Kiljon, ami azt jelenti, hogy felemésztés, ellenőrzés. És képzeljétek el, amikor szóltak a fiúknak, akkor mindig azt mondták, hogy betegség, gyere ide. Felemésztés, gyere ide. Mert ezt jelentette a nevét. És idő előtt meghaltak. Ez a bibliai iskolai leckében kaptuk kijelentésképpen. Tehát a 10 éves egyiptomi tartózkodás után Naomi elvesztette a férjét és a két fiát. A történet tovább is tart. Igazából ő visszament a szülőföldjére, és mivel hűséges volt ő is, meg az egyik menye a Rút, aki elkísérte, mert azt mondta, hogy nem maradok el tőled, ahova mész, oda megyek én is. Végül is visszakapta a földjét. Hosszú történet, de Isten a hűséget meg tudja áldani. Ezzel zárom ezt a gondolatot. A Rút könyvében az 1-es fejezet 20-21-es versét azért olvassuk el, mert itt látjuk azt, hogy Naomi nem látta tisztán a szellemi világot, és nem látta Istennek a valódi természetét. 1-es fejezet 20-21.
És ő mondanékik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Marának, mert nagy keserűséggel illetett engem a mindenható. Többet magammal mentem el, és elárvultan hozott vissza engem az Úr. Miért hívnátok hát engem Naominak? Holott az Úr ellenem fordult, és a mindenható nyomorúsággal illetett engem.
Amen. Visszatérek az 1 Sámuel könyvéhez, mert ide kapcsolódik az, amikor a kis Sámuel Éli tanítványa volt, Éli főpapnak a tanítványa volt, akkor Isten egyik este, amikor lefeküdt, szólt hozzá. Egyszer, kétszer, háromszor, mindig odaszaladt Élihez, és Éli elküldte. De a harmadik esetben jött rá Éli, hogy biztosan Isten szólt a kis Sámuelhez, igazából az elhívását adta át akkor. Na most az a helyzet, hogy az Ószövetségben a királyok, papok és proféták fölött volt ott a Szent Szellem, hogy a szolgálatukat be tudják teljesíteni. Mivel Éli főpap volt, neki hallani kellett volna Istentől, de mégiscsak a harmadik esetben döbbent rá arra, hogy valószínű, hogy Isten szólt a kis Sámuelnek. Tehát bizonytalanok voltak meghallani Isten hangját. Tehát ezzel csak azt szeretném alátámasztani. Viszont ma a Szent Szellem bennünk lakik, és ha figyelünk rá, és nem toljuk félre az ő hangját, vezetését, akkor biztonsággal meghallhatjuk. Nem kell úgy csinálnunk, mint az Ószövetségben Gedeon, hogy gyapjút tett ki. Akkor az volt a módja. Ma nem kell gyapjút kitennünk, mert az ördög becsaphat bennünket. Igazából úgy kért Istentől választ, hogy ha vizes lesz a gyapjú hajnalra, reggelre, akkor az igent jelent, ha nem lesz nedves, harmatos, akkor ugye az nemet jelent, és hát így kért Istentől jelet. De ma nem szabad jelet kérni Istentől, mert bennünket a Szent Szellem vezet, és az a biztosabb. Na, még a Sámson egy érdekes történet. Az pedig a Bírák 16. fejezetében olvasható. Így már biztos hallottátok, hogy Sámson és Delila története. Sámson egy Isten embere volt, anyja méhétől Isten elhívta, és az volt a feltétel, hogy nem szabad levágni a haját. Ez nagyon érdekes dolog, hogy ebben az esetben a haj a Szent Szellemnek a jelképe, a Szent Szellemnek az ereje. Aztán belépett az életébe egy nő, ez a bizonyos Delila, és csellel levágta a haját. És így a filiszteusok el tudták fogni, megvakították, de a haja kezdett újra kinőni. A Bírák 16-19-ben van az, hogy levágták a haját.
És elaltatta őt az ő térdein, és előhívott egy férfiút, és lenyiratta az ő fejének 7 fonatékát, és kezdi őt kínozni, és eltávozott tőle az ő ereje.
Tehát az Isten ereje akkor onnantól megszűnt az ő szolgálatában. De aztán később, hogy nőtt a haja, visszajött ez a természet feletti erő, és utána azt kérte, a 30-as verset olvassuk, Bírák 16:30-at, hogy vigyék be Dágon templomába, mert ott ugye azt dicsőítették, a termékenység istene volt ugye a filiszteusoknál, és vakon is a templomot tartó oszlopokat kidöntötte, és több embert megölt, mint előtte. Igaz, hogy ő is ott maradt, ez lett a vége. Utolsó szolgálata az volt, igen. Bírák 16:30.
És mondd a Sámson, hadd veszek el én is a filiszteusokkal. És nagy erővel megrándította az oszlopokat, és rászakadt a ház a fejedelmekre és az egész népre, amely abban volt, úgyhogy többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében.
Amen. Amen. Tehát Sámson az egyház előképét jelenti, a haj pedig, mint említettem, a Szent Szellem előképe. Hát igen. 4 Mózes. Tudjátok, ahogy vándorolt Izrael népe a pusztában, sokszor zúgolódott és elégedetlen volt. Élelmiszer hiányra panaszkodott, víz hiányra panaszkodott, vissza akartak menni inkább rabszolgálnak. Nem tetszett nekik. Zúgolódtak. És amikor húsra vágytak, akkor Isten mit küldött nekik? A tenger felől fürjeket. Tudjátok, milyen mennyiség volt ez? Szerintem körülbelül lepsény van ide 30 kilométer. Na, képzeljétek el egy 30 kilométeres sugarú kört, és 1 méter magasan állnak benne a fürjek. Ennyi. Ennyi fürjet kaptak. Oda potyogtak. És zugolódtak. Mannára is zugolódtak, hogy ezt a hitványeletet már meguntuk. Volt egy lázadás Mózes ellen. Saját testvérei, Áron és Miriam. 4 Mózes 12. fejezetben ezt alaposabban tanulmányozhatjátok, de a Ságvári kisújságban, az Örömhírmondó kisújságban 2020 májusában is van egy cikk erről, azt is megnézhetitek éppenséggel, de a internetre majd a szöveges anyagba ezt fel fogom csatolni, hogy mások is tudják nézni és olvasni. Miriam Mózes nővére, prófétanő. Áron, Miriam és Mózes bátyja, főpap. Csak úgy képbe legyünk, hogy ki kicsoda. És a 4 Mózes 12.1-ben a lázadás oka az, hogy Mózes egy etióp, azaz fekete feleséget vett magának. Nézzük meg az egyes verset.
Miriam pedig és Áron szólának. Mózes ellen a kusita asszony miatt, akit feleségül vett, mert kusita asszonyt vett feleségül.
Hát az etióp, az a színesbőrű. Na most, hát igazából ez Isten parancs ellen volt, mert Isten azt parancsolta, hogy saját nemzetükből, tehát úgymond házon belül házasodjanak, azért, hogy idegen isteneket ne hozzanak be Izrael népek közé. Na most Miriam és Áron igaz, hogy igazat mondott, amikor azt mondták, hogy ez helytelen volt, de rossz hangnemben, kevéséggel, felfúvakodva és szellemi büszkeséggel tették ezt. És mi történt? Miriam leprás lett. Ugyanis a két testvér a hatalom, az isteni hatalom fölül emelkedett. És a tisztelet hiánya látható itt. És ugye előtte, még a kettes versben is nézzük meg.
És mondának, avagy csak Mózes által szólotté az Úr, avagy nem szólotté mi általunk is, és meghallá az Úr.
Tehát kevékedtek, ketten a két testvér, ugye, hogy hát nem csak Mózes hall Istentől, hanem ők is hallanak Istentől. Természetesen Isten, különösen az Új Szövetségben mindenkihez tud szólni. De nem mindenki van vezető pozícióban. Tehát itt a lényeg az, hogy a mai napon is sok helyen fellázatnak a pásztor ellen, fellázatnak a polgármester ellen, a megyei vezetők ellen, az országos vezetők ellen, és ez rosszul üt vissza. Vissza fog ütni. Ugyanis Isten dönti el, hogy kit tegyen a vezetői székbe. És aki a vezetői székben van, azt nekünk tisztelnünk kell. A 4 Mózes 12.10 írja azt, hogy leprás lett a Miriam. De amikor megtér belőle, akkor azonnal meggyógyult. A lényeg az, hogy fellázadtak a tekintély ellen, Isten komolyan veszi azokat, akiket ő helyez a hatalmi pozícióba. Nekünk viszont vigyázni kell magunkra, hogy ne kerüljünk ilyen bajba, és ne kezdjünk a vezetők ellen beszélni. Tehát ez egy nagyon fontos tanulság. És a Zsoltár 89.20-ban ott kezdődik egy történet, vagy hát legalábbis ott kezdődik egy igesor. Ezt itt Dávidnak mondja Isten. 89.20-nál kezdjük olvasni. 24-ig olvassuk.
Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt, akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. Nem nyomhatja el őt az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt. Mert ő előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit. És vele lesz az én bűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva.
Amen. Amen. Igazából ez nem csak Dávidra vonatkozik, hanem minden vezetőre. És emlékszem rá, amikor két ciklusban voltam alpolgármester, a választó polgárok egy része, mint a felgerjedt kiskakas, úgy támadt a vezetőkre, az akkori éppen hatalmon levő úgymond vezetőkre. Tehát ez a világban egy bevett szokás. De nekünk ezt nem kell követnünk. Hiszen, hogy a lényeges dolgokat elmondtam a számotokra, legyen áldás, és emészétek ezeket a gondolatokat, mert ezek nagyon jók, és megalapozzák a Új Szövetséget.
És ha esetleg nem értettetek meg valamit, akkor igazából mélyebben is bele lehet menni ezekbe a dolgokba, mert rengeteget lehet erről beszélni, csak nagyon hosszú idő. Tehát köszönjük az Úrnak ezeket a gondolatokat, és hát épüljünk belőle mindannyian Isten dicsőségére. Hálákat adunk, mennyei Atyám! Köszönjük neked az élő vizet, amit adtál nekünk. Hálákat adunk, hogy újjászülethettünk. Köszönjük, mennyei Atyám, a te igédet, amit a szánkba adtál. amit szólhatunk. És köszönjük, hogy a szavainknak teremtő ereje van, amivel megteremtjük azt, amit Te akarsz, Uram, a Jézus nevében. Hálákat adunk Neked. Minden jót tettedért. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy csak Rád figyelünk, és az ellenség nem árthat nekünk semmiben a Jézus nevében. Visszük a Te áldásodat, a kenetedet, a jelenlétedet mindenhova, ahova csak megyünk, és hirdessük a Te evangéliumodat minden népnek a világon. És köszönjük, mennyei Atyám, hogy rajtunk keresztül csodákat, jeleket mutatsz az embereknek, és a hitük megindul feléd, és ahogy Te megszólítottad őket, ők térdre borulnak előtted, meghajolnak, és hálákat adunk azért, hogy a családba tartozhatunk, az isteni mennyei családba, hogy a menny királyság a mi állampolgárságunk. Hálákat adunk ezért, mennyei Atyám, hogy az odafelvalókkal törődünk, és nem a földiekkel, mert nekünk fontos az, hogy Te adsz nekünk életet, Uram, Te adtál, és köszönjük, hogy ebben a dicsőséges mennyei életbe élhetjük az életünket, ami romolhatatlan számunkra, és örökké való az életünk. Köszönjük ezt Neked, mennyei Atyám, a drága Jézus nevében. Amen. Hála és dicsőség Neked, Uram, Jézus nevében. És kiárasszuk a Te kegyelmedet az itt jelenlevők felett, és a kenetedet is Jézus nevében. Ez a kenet, ami itt jelen van, a fejetek tetejétől a lábatok ujjáig, járja át a testeteket, a lelketeket Jézus nevében, és minden helyre állt a Jézus nevében, és minden rebeli sejtbe életet szólítunk a Jézus nevében. Megújulnak azok a sejtek, amik elhaltak a Jézus nevében. Békességet szólítunk itt az életekre, Istenfélelmet, és az isteni örömöt a Jézus nevében, és csak Te rád fókuszálva, Uram, megyünk egyenest előre, hogy ne vegye el az ördög a mi gondolatainkat, és ne halljuk meg az emberek rossz beszédét a Jézus nevében, amivel meg akarnak minket szúrni. Ne vegyük figyelembe Jézus nevében, hanem rejtsük el azt a rossz gondolatokat, hogy ne tudjanak nyomást gyakorolni rajtunk. Dobjuk el magunktól, és csak Isten igéjére gondoljunk, ahogy Jézus is tette. És ha rosszat mondanak az emberek, akkor ahogy Jézus is kérdeztek Jézustól, mi is kérdéssel forduljunk hozzájuk a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk Téged, mennyei Atyánk, a Jézus drága szent nevében. Amen, amen, amen. Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én
megváltom.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én gyógyítom.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus.
Jézus.
Úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, Te vagy az én Uram.
Jézus, Te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
az ő szent lélek,
örökre megtisztított minden bűntől,
örökre megtisztított minden bűntől, ez az igazság,
mert Isten igéje igazság,
mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak.